Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a stúdióban a vendégem, itt a gyűjtőben, Schneider Erika. Üdvözöllek, Erika.
Üdvözöllek én is, és a kedves hallgatókat is.
És most elárulom ki, Erika. Bár szerintem a hallgatók már ismernek hallomásból itt a rádióban, mert hogy több ízben beszélgettünk, mégpedig az Eszterházi Privát Stiftung kapcsán, amelynek a kommunikációs vezetését csinálod tulajdonképpen, hogyha jól mondom, hogy apostrofálod magad a szervezetben.
Úgy szoktam magam éppen mindig, hogy milyen feladat van, de azt szoktam mondani, hogy a magyarországi kulturális képviselő ebbe sok minden belefér.
Mert egy picit mindjárt körülírjuk, hogy mi pontosan az Eszterházi Privát Stiftung, vagy magán alapítvány. Mert hogy nem biztos, hogy a hallgatók az előző alkalomról emlékeznek, és az apropója beszélgetésünknek, hogy minden évben csináltok egy Eszterházi Art Awardot, egy művészeti díjat, ami talán most mondhatjuk azt, hogy a legrangosabb ilyen típusú művészeti díj Magyarországon.
Nyilván te mondhatod, én nem mondhatom, igen.
Nyilván az Eszterházi név is jól cseng, tehát a család, aki mögött áll, illetve az alapítvány, ami mögött áll, adja a rangját ennek a díjnak. De nem csak ez, hanem az is, ahogy felépítettétek az egész kurátori rendszert, a kiválasztását a művészeknek, akik elnyerik ezt a díjat. Egy picit beszéljünk, röviden mutasd be nekünk az Eszterházi Privát Stiftungot, magánalapítványt, és egy picit utána beszéljünk erről a díjról, és akkor majd arról is beszélünk, hogy kik lettek a nyertesek, mert igazán ez adja a mai beszélgetés okát.
Az Eszterházi Privát Stiftungnak tulajdonképpen a legfontosabb feladata az, hogy az Eszterházi vagyont kezelje. Egyébként pont az idén ünneplik az alapítványok, a megalapításuknak a 30. évfordulóját. Abban a pillanatban, amikor Ausztriában lehetőség volt magánalapítványok létrehozására, akkor Eszterházi Pál örököse, Otrubai Melinda, a végrendeletnek az értelmében az egész vagyont ezekbe a magánalapítványokba helyezte, annak érdekében, hogy egyben tudja tartani a vagyont. Most csak úgy, hogy körülbelül mik tartoznak ebbe a vagyonba, hogy a hallgatók is lássák, például a Kismartoni Eszterházi kastély, a Fraknói vár, a Szent Margit bányai kőfejtő, a Lakompaki kastély, hatalmas területek, mezőgazdaság, illetve erdőgazdálkodási területek, ingatlan beruházások, természetesen ezeket a régi történelmi örökségeket állandóan állag megőrzést kell csinálni, felújítani. Úgyhogy ezek a feladatok, és a stiftungok mellett, illetve az alapítványok mellett létezik egy most már egy részvénytársaság, és a részvénytársaságon belüli cégeknek a feladata az, hogy képpen profitot termeljenek, és ezt a profitot forgatják vissza annak érdekében, hogy a kulturális tevékenységet tudják folytatni. A kulturális tevékenységhez tartozik például akár ennek a díjnak a finanszírozása, vagy a működtetése, így van, de ugyanígy a különböző zenei események, vagy a kőfejtőben például a minden nyári opera előadás, úgyhogy ezeket így teremtik elő ezekből a gazdasági tevékenységekből.
Azért ez egy elég összetett tevékenység.
Ez egy nagyon összetett tevékenység.
Meg gondolom azért a turizmusnak is nagy szerepe van a profittermelés részében.
Így van, a turizmusnak is, csak hát ugye ahhoz, hogy turizmus legyen, ahhoz kell valamit nyújtani is, tehát a szolgáltatást, és ahhoz, hogy a szolgáltatáson belül mondjuk a kulturális szolgáltatást elő tud teremteni, ugye azt is előre meg kell finanszírozni. Emellett tényleg most már saját szálloda van, saját éttermek vannak, amiknek ugyanaz üzemeltetése ki van adva, de például a szállodának az üzemeltetése is saját berkeken belül zajlik.
És akkor ezen belül a nagy-nagy konglomerátumon belül képviselette a magyar érdekeltségeket, kulturális érdekeltségeket.
Részben igen, tehát én nekem a legfőbb feladatom az, hogy a kinti tevékenységeket népszerűsítsem itt Magyarországon, illetve ezen belül van egy fontos feladat, amit már évek óta a Vitus Fay kollégámmal közösen csinálunk, az éppen az Eszterházi Art Award.
Aminek kapcsán most itt beszélünk, de azért mindenről beszélhetünk, mert ez egy annyira izgalmas dolog, hogy akár tényleg itt történik a szomszédunkban, Ausztriában, mindez a sok érdekes kulturális esemény, ami most így az Eszterházi Art Award-on kívül itt a feladatod, hogy felhívd rá a figyelmet. De beszéljünk most először az Eszterházi Art Awardról, és hogyha marad egy pici időnk még a műsor végén, akkor érintjük a többi érdekes programot is, ami itt Ausztriában, vagy éppen Magyarországon történik az Eszterházi Privát Stiftung szervezésében. Szóval, Eszterházi Art Award. Ezt tavaly kiírtátok?
Ezt tavaly kiírtuk, tavaly körülbelül ilyenkor írtuk ki egyébként, és akkor június végéig volt lehetősége a művészeknek, hogy jelentkezzenek.
Mik voltak a kritériumok?
Igazából a kritérium az annyi, amit most már többektől kritikaként hallottuk is, hogy ez most már kicsit diszkriminatív, vagy legalábbis vannak országok, ahol már ilyet nem is szabad kiírni, hogy az életkor meg van határozva, tehát hogy 45 éves korig lehet pályázni. Úgyhogy ezeket már beszéltünk is ezekről a dolgokról, hogy lehet akkor ezt másképp. Igazából semmilyen más kritérium nincs, tehát annyi talán, hogy ugye ez egy festészeti díjként indult, de igazából, hogyha valaki követi az elmúlt évek folyamán a kiállítást és a kiállító művészeket, akkor már azt is látja, hogy ez a kritérium is már nagyon-nagyon kiszélesedett, tehát hogy már nagyon ez lazán jelent, értelmezzük a festészet fogalmát, tehát a festészetben nagyon-nagyon sok minden beletartozik már. Ki lehet lépni a térbe, szoprokkal lehet pályázni, fotókkal pályáznak, már videóval is pályáztak, szóval igazából...
Igazából már nincs értelme tartani ezt a kategóriát, festmény,
igen.
Mert annyira nagy az átjárás a különböző médiumok között.
Így van.
És akkor kiírtátok, beérkezett a sok-sok pályázat, nem tudom, múltkor beszéltünk róla, hogy több száz tulajdonképpen.
Hát általában olyan 300 körül szokott érkezni, most éppen 262 pályázatot nyújtottak be, és akkor a zsűri feladata következik. Tehát van egy nemzetközi zsűri. Az idén volt két új zsűritagunk, két hölgy, az egyik dr. Ulrike Grosz, aki a Stuttgarti Kortárs Múzeumnak az igazgatója, illetve Barbara Horváth, aki pedig Bécsben a Kunsthaus Wien-ben dolgozik kurátorként, korábban pedig még az Eisenstadt-i Kunstvereinnak is a művészeti vezetője volt. És hát természetesen még a többi zsűritagot is, azért megemlítem Fabényi Jújját, a Ludwig Múzeum igazgatóját, Rieder Gábort, Szegedi Maszák Zsuzsannát, és Vitus V., aki a kurátora az egész kiállításnak, és ő tulajdonképpen ő viszi az egész kortárs programot az Eszterházinál.
És akkor azt csináljátok, hogy több menetben,
igen, hát először is az a feladatuk, hogy ezt a 262 pályázatot át kell nézniük az interneten, meg mindenki, amit beleír, azt át kell olvasni, és akkor az alapján mindenki elküldi a szavazatát, azt szoktuk kérni, hogy egy olyan 20-25 művész jelöljenek meg, és akkor utána ezt én összesítem ezeket a szavazatokat, és akkor utána elindul egy diskurzus abban az esetben, hogyha nagyon eltérnek a vélemények, de általában nem térnek el, tehát most még az sem befolyásolta nagyon a dolgot, hogy most tényleg két új zsűritag volt, szóval, mert az ember azt gondolná, hogy már az előző zsűri az úgy bejáratta magát, akkor az olyan nagyon egyszerű, de igazából most is nagyon simán zajlott.
Itt nyilván az elsődleges kérdés az, hogy a kvalitás, illetve hogy szellemiségben mi van egy adott mű között, illetve van valamilyen szempontrendszer, amit így általában akár fejben, tehát ha nem is leírva, de
Nincs szempontrendszer, az teljesen igaz, amit mondasz, hogy a minőség, és a Vitusz kollégám szokta is mondani, hogy a minőséget az mindig észreveszik, szóval, hogy ezt lehet látni, illetve valóban ez a gondolkodásmód, és aztán valahogy mindig minden kiállításban azért van egy szál, amire föl lehet fűzni mégiscsak a gondolatiságát a kiállításnak. Egyrészt ugye most nagyon jellemző volt az, és ezért is lett az a címe a kiállításnak, hogy abszolút nem tartják már ezeket a szokványos határait a képeknek, tehát kitörnek teljesen a térbe, és nagyon sok installációval is pályáztak, és akkor így lett a kiállítás címe, ez a Breaking the Frame, Making Future. És a másik, hogy az idén például nagyon sokakat, tehát foglalkoztatott, még mindig valahogy ott van a pandémia gondolata, aztán a háború bejött, tehát a zajló háborúk a környezetben, a környezetvédelem, tehát ez a klímaváltozás problémája, félelmek, nagyon sok sérülékenység, szóval, hogy egy nagyon sokrétű, de valahogy mégis ez a, amit mi megfogalmaztunk, hogy ez a sérülékenység, ez az idén, ez nagyon jellemző volt.
Tehát, hogy kevésbé az ilyen filozófikusabb témák felé fordulnak, hanem sokkal inkább reagálnak a mindennapok traumatikus helyzeteire, amik valószínűleg már olyan szinten feltorlódtak az életünkben, hogy már nincs idő akár egy nem művész számára sem. Tehát egyszerűen annyira tele van a fejünk minden nap ezekkel a problémákkal, amik körbevesznek, meg az internet, globalitás, minden social media egyfolytában öntik ránk a világ összes tájának a problémáját, amit már mind magunknak érzünk, és mindenki viszi a hátán az egész világ.
Így van. Nem mondanám azért, hogy nincs filozófikus, de a filozófikus dolgok mellett azért mindig ott van egy ilyen napi dolog, ami jelenben az életben, igen.
Na, és akkor szortíroztok, válogattok.
Igen, ki és akkor valami? Utána keletkezik egy úgynevezett shortlist, ami az idén 18 pozíció volt, 19 művész, mert volt egy művészpáros, akik indultak, és a korábbi években azért volt olyan, hogy felmentünk 25-26 művészre, de az idén az volt a kurátorunknak a kérése, hogy egy kicsit több teret tudjunk adni a művészeknek, és hogy ezáltal jobban tudjanak gondolkozni akár az installációkban, és hogy a másik szempont pedig az volt, hogy ne menjen el egy ilyen szalon jellegű kiállításba, tehát hogy
ne legyen
egy
túl tömeges.
Igen, és hogy egy ilyen, tehát hogy inkább nagyvonalú legyen egy-egy művésznek a tere, és hogy ezt lehessen biztosítani.
Tehát akkor van ez a shortlist, akiből a kiállítást rendezitek, de vannak a nyertesek, akik nyilván valamilyen pénznyereményben is
igen,
részesül.
Vannak a nyertesek, de általában azt szoktuk most már mondani, hogy nekünk mindenki nyertes, mert tényleg annyira, szóval, hogy annyira jó a minőség, és olyan magas színvonalú volt. Nagyon sokan azt tudnod kell, hogy nagyon sokan tényleg erre a kiállításra hozzák létre azt az installációt, amit ott felépítenek, rengeteg pénzt investálnak bele, és hát természetesen ugye ez a decembertől márciusig tartott a kiállítás, tehát hogy ez egy lehetőség, és nyilván nagyon sokat számít, hogy kap három művész pénzjutalmat, ugye ez fejenként 5000 euró, és az idén először volt egy újdonság, hogy közönségdíjast is meghirdettünk, ami nagyon izgalmas volt, és nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mi lesz az eredmény, és nagyon örülünk, hogy ezt meghirdettük.
Árult el nekünk az eredmény.
A három győztes, tehát a zsűri által kiválasztott három győztes Horváth Gideon, Trap Dominika, és a művészpáros Kortmann Járai Katalin és Medrecki Karina, és a közönségdíjas pedig Süveges Rita lett.
És... Na most akkor kicsit írjuk le, hogy ki mit csinál, mert itt mindenképpen egyébként Schneider Erikával beszélek egyébként, hogyha valaki mostanában kapcsolódott volna be a beszélgetésbe, aki az Eszterházy Privát Stiftungot, magánalapítványt képviseli itt Budapesten, a különböző kulturális programokkal, illetve szervezi a közönséget Ausztriába az alapítvány ottani programjaihoz, de most egyébként, amiről aktuálisan beszélünk, az Eszterházy Art Award győztesei, akiket nem olyan régen választottatok meg, illetve a Ludwig Múzeumban van egy kiváló kiállítás egy kisebb szelekcióból, úgy hívjátok, hogy shortlist ezt a csapatot, és most arról faggatom Erikát, hogy a győztesek, akik közül elsőként Horváth Gideont említetted, de akkor vannak még sokan mások, hogy ki pontosan mit csinál, és akkor majd azt is csináljuk, hogy a Facebookon kiteszünk egy csomó képet ezekről a képekről, és akkor a hallgatók is követhetik vizuálisan is, amiről itt beszélgetünk.
Kivel kezdjem? Kezdem a művészpárossal. A művészpáros egy installációval indult, és ők most már...
Ők kicsodák?
Ők a Medrecki Katalin és a Kortmany... Uh-huh. Medrecki Karina, bocsánat, és a Kortmany Árai Katalin. Ők most már több kiállításon együtt hoztak létre műveket. Egyrészt kerámiából, illetve üvegből különböző szobrokat készítenek, illetve fotó installáció, ami egy nagyon finom rizs papírra van rányomtatva, és ebből hozzák létre ezt az installációt. Az ő installációjuknak a címe Hova lett a sok virág, amit talán sokan ismerik ezt a dalt. Én nekem leginkább Marlene Dietrich-től, de egyébként ez egy amerikai dal, amit 1955-ben írtak, és a mű avval, tehát nagyon sok, itt pont ebben a műben nagyon sok minden benne van, tehát hogyha valaki látja ezt az alkotást, akkor úgy néz ki, mint egy ilyen kert, amiben lógnak a kiteregetett ruhák, és mint hogyha becsapott volna valami, vagy történt volna valami, és egy lélek nincs a kertben, és akkor látszik, hogy minden ott van, de megjelenik benne tényleg ez a klímaváltozástól való félelem, a szárított kukoricacsutkák, ugyanakkor ilyen pici kis figurák, akik a termékenységet is valahogy jellemzik, akkor egy kút, amiből csöpög a víz, és látszik, hogy lecsöpögött a víz, de a vízcsepp megáll, szóval egy ilyen nagyon komplex, igen, igen, és egy nagyon komplex, és nagyon sokféle gondolat van benne, és ami nagyon fontos, hogy még egy gondolat, amit ők kihangsúlyoztak, hogy minden élőlénynek lelke van, tehát, hogy a növényeket is úgy ábrázolják, hogy lélekkel rendelkeznek. Nagyon érdekes, és be lehet menni az installációba minden egyes kis részletet érdemes megnézni. Trap Dominika a következő. Dominika évek óta készít egy kutatást a Néprajzi Múzeumnak a gyűjteményével, és akkor a csapdák nagyon elkezdték őt izgatni. És
milyen csapdák?
A különböző természetben található csapdák, de hát ami...
Egércsapda, meg ilyesmi?
Bármilyen, ami igen, bármilyen csapda, amit ugye használnak a természetben. És hát Dominika nagymestere azért a metaforáknak, és hát gyönyörű szövegeket is tud írni, és nagyon finom kis rajzokkal van jelen. Tehát tényleg talán ő kapta a legkisebb falat, és ilyen nagyon finom papírrajzokat állított ki, amin ezeket a csapdákat, különböző természeti csapdákat ábrázol, ami mindenkinek a fejében más, mindenki másra asszociál. Úgy néznek ki a rajzok, mint hogyha vagy különböző ilyen ágak összefonódva, vagy ezek a különböző növények, vagy pedig akár lehet egy fanszőrzet is, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon sok mindenre lehet asszociálni. És ami őt még nagyon foglalkoztatja, és szintén ugye ez a pandémia alatt, de hát sajnos máskor is egy fontos kérdés, hogy a saját környezetünk az, hogy alakul át egy csapdává, és hogy nem lehet kimenekülni ebből. És a harmadik művész Horváth Gideon, aki pedig viasszal dolgozik, és viasz figurákat hoz létre, illetve ezeket kombinálja különböző fémmel, és a sérülékenység az ő nagyon sokat foglalkozik ebben a témával, a sérülékenység témájával, és különböző faunokat hoz létre ezekből a viaszokból, és egy nagyon kis finom munkákkal van ő is jelen.
És a közönségdíjas?
A közönségdíjas Üveges Rita, ahogy említettem, Rita plüssre dolgozik, olajjal, és az olajjal festi meg szintén ilyen apokaliptikus képeket, ami valahogy így a jövőt idézi. Egyébként dolgozik mesterséges intelligenciával is, tehát hogy a képeket létrehozza a mesterséges intelligenciával, ha jól értettem, és utána viszont az nagyon fontos neki, hogy ő saját maga kézzel fesse meg.
Nagyon érdekes a képi világa ezeknek a képeknek.
Igen, igen, igen.
Tényleg
igen.
Olyan gépies, apokaliptikus, elidegenedett egy kicsit, van, de ugyanakkor nagyon érdekes, esztétikailag szép.
De ami meg nagyon érdekes, hogy volt egy vezetés, és pont Topor Tünde említette, hogy rá ezek a képek, a Rita képei olyan hatással vannak, hogy ez még egy a 60-as, 70-es években ez még ilyen optimizmus teli volt a jövőre gondolni, míg már ma a napokban igazából mindenki a problémákat, félelmet jeleníti meg, és egyébként ennek a Rita kép valahogy olyan nyugodt ez az egész, de hát szerintem ez is úgy van, hogy aki nézi, mindenki mást interpretál bele. Végül is ez a feladata a kortárs képzőművésznek.
És akkor meddig látható még a Ludwig Múzeumban ez a kiállítás?
A Ludwig Múzeumban már pont nem látható, viszont a győzteseknek április 14-én fog nyílni egy kiállítása a Kismartoni Eszterházi kastélyban, a Fehér Teremben, és még ezen túl Gideont.
Ez azt jelenti, hogy nem csak a győztes műveik, hanem egyéb műveik is láthatók.
Igen, meg. Most egy másik kincstalációval fognak megérkezni Kismartonba, és Horváth Gideon még kapott egy megbízásos munkát is, mert a díszlépcsőházban vannak ilyen barokk benyílások, és a barokk benyílásokba kell installációkat készítenie, és akkor ez a mindegyiküknek a kiállítása az év végéig lesz látható.
Jó, ez nagyon izgalmas, és jó sok idő. Hát köszönöm szépen, amit terveztünk, hogy a végén még az Eszterházi Privát Stiftung egyéb osztrák programjairól, vagy magyar programjairól is beszélünk, az nem jött össze, mert már bőven túlléptük a műsoridőt. Úgyhogy köszönöm szépen, Erika, és aztán ezt majd máskor pótoljuk. Schneider Erikával beszélgettem, aki az Eszterházi Magán Alapítványnak a magyar kulturális képviselete, fogalmazhatunk így is. A hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerebán Kata volt.